Istenünk igéit Sámuel első könyvéből olvassuk, a Sámuel első könyvének 25. részéből. A 25. rész 23. versétől a fejezet végéig. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig, és az ő lábaihoz borult. És mondta: ó, Uram, én magam vagyok a bűnös. Mindazáltal hadd beszéljen a te szolgálóleányod előtted, és hallgasd meg szolgálóleányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen az ő neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél volt. Most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, melyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, kik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányod vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja, és az én uram, akiben gonoszság nem találtatik a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál, a te Istenednél. Ellenségeidnek lelkét pedig parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak, mind aszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem leend ez néked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én uram maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak: áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma elénbe küldött. És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essek, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Isten, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem. Mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre egyetlen kutyája se. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta: eredj el békességben a te házadhoz. Lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezik, íme olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozék azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg néki, sem kicsényt, sem nagyot, egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodék, megmondá neki felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lő, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. És mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, ezt mondta: áldott legyen az Úr, ki bosszút állott Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta a gonosztól, a Nábál gonoszságát pedig visszafordítá az Úr az ő fejére. És elküldte Dávid és izent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Elmenének azért Dávid szolgái Abigailhoz Kármelbe, és beszélének vele, mondván: Dávid küldött minket hozzád, hogy téged elvegyen feleségül. Ő pedig felállt, meghajtotta magát arccal a földre, és ezt mondta: íme a te szolgáló leányod szolga lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábait. És Abigail sietve felkelt, és felült a szamárra, és az ő 5 szolgáló leánya, akik körülötte valának, és elment Dávid követei után, és az ő felesége lett. Ahinoát is elvette Dávid Jezreelből, és mind a 2 felesége lőn néki. Saul pedig az ő lányát Mikált, a Dávid feleségét Páltinak, Láis fiának adta, aki Galimból való volt. Kedves testvéreim, most már a harmadik vasárnapja olvasgatjuk ezt az áldott történetet, és hát láttuk a kiinduló pontot, hogy Dávid az embereivel a pusztában volt, és segített ott egy Nábál nevű ember pásztorainak a juhokat őrizni, nem is érte a juhokat sem, meg a pásztorokat se, semmi hiány, semmi baj. Elérkezett a juhok nyírásának az ünnepe, és Dávid kért a Nábáltól, a juhok tulajdonosától valamit, kis adományt, ajándékot, hogy tudjanak megélni ott a pusztában, ahol ők nem tudtak úgy juhokat nevelni, és nem volt miből élniük tulajdonképpen, csak abból, hogyha valaki adott nekik valamit. Hát kért valamit, Nábál viszont ugye nem adott neki semmit. Emiatt Dávid haragra gerjedt, és eltökélte a szívéből, hogy Nábált, meg mindenét, amilyen van, a feleségét, ha vannak gyerekei, ha szolgái, juhai, még egy kutyát se fog meghagyni a házából, elpusztít mindent, kiirtja azt az egész családot, és nagy dühösen 400 emberével az élen megindult a Nábálék otthona felé. Igen, ám csak, hogy időközben ugye meghallotta Abigail, Nábál felesége, hogy a férje elutasította Dávid szolgáit, és ő maga rögtön a tettek mezeire lépve azonnal összeállított egy nagy adománycsomagot, és azon nyomba elindul Dávid felé, hát ha találkozik vele, hogy átadja neki, és megengesztelje, kiengesztelje azért, amit a férje elrontott. És láttuk a múlt vasárnap, hogy Isten úgy rendezte ezt a dolgot, hogy össze is találkoztak szépen ott az egyik hegy alatt, Abigail, illetve a 400 embere élén loholó Dávid, és akkor most elolvastam megint azt a beszédet, amit Abigail mondott a Dávidnak, és láttuk azt is, hogy erre mit válaszol Dávid, és ma tulajdonképpen erre figyelünk, hogy mit válaszol Dávid Abigail szavaira. Először is feltűnik a Dávid szavaiban az ő alázata, ezért is adtam az első pont címének azt, hogy Dávid alázatos válasza. Háromszor mondja ki azt a szót, hogy áldott. Először áldottnak mondja az Urat, áldott az Úr, aki téged ma elém küldött. Aztán másodszor azt mondja, áldott a te tanácsod, amit adtál nekem. Áldott a te tanácsod. Azt tanácsoltad, hogy ne gyilkoljak és ne szerezzek magamnak elégtételt. Áldott a tanács, amit adtál. És harmadszor azt mondja, áldott vagy te magad is, mondja ennek az asszonynak, akiről olvastuk, hogy szép volt és intelligens, és ráadásul hívő volt, áldott legyél, hogy megakadályoztál engem. Tehát három alkalommal hangzik el a szájából, hogy áldott legyen az Úr, áldott legyen a te személyed, áldott legyen a te tanácsod, amit adtál nekem. Ez azt érzékelteti velünk, hogy Dávid megfogadta Abigailnak a tanácsát. És a következő szavaiban újra vissza is tér az Úrnak az áldásához, és így módon Abigailt is, meg a tanácsát is áldja egyszer-egyszer, de az Urat kétszer áldja, mert az Úrnak ad hálát közvetlenül a 34. versben, hogy ő hálát adott, ő megakadályozott engem abban, hogy valami gonosz vétket kövessek el. Hát Dávid nagyon szavai elárulják, amikor az Urat dicséri ezért az eseményért, ami mögötte van, mert hogy ő tudta azt, hogy nem a véletlen, meg nem a sors, hanem az Úr rendezte így ezt a dolgot, hogy ez az asszony idejött elébe most. És fölfedezte az Úr kezét emögött az egész esemény sor mögött. Ilyenek a hívő emberek, hogy fölfedezik az Úr kezét az események mögött. Ők, a hívő emberek ma is ilyenek, hónap is ilyenek lesznek, hogy nem ilyen immanens okokból, csak ilyen földi okokból vezetik le az eseményeket. Ugye ez azért történt, mert valaki valahol valamit mondott, vagy csinált, vagy csak hanem túllátnak ezeken a földi okokon. És mondják, ez az egész az Úr miatt történt. Az Úr keze van ebbe a dologba. És csodálatos tényleg ez, hogy valóban igazat is hiszünk ilyenkor, és igazat is mondunk, ha az Úr kezét látjuk a dolgok mögött. Az életünknek a jó eseményei, rossz eseményei mögött is mindig az Úr áll. Tőle kell fogadnunk azt is, ha megbetegszünk, ha meggyógyulunk, ha csődbe megyünk, ha sikerünk van, minden mögött az Úr áll. Nem olyan könnyű dolog ez, mondjuk amikor az ember általában jól van, meg jól történnek a dolgok, akkor mindig magának tulajdonítja, hogy hát ez az én nagy eredményem, hogy ezt most így elértem. Ha meg rosszul mennek a dolgok, valami tragédia, baj történik, akkor általában az urat szoktuk okolni, vagy számon kérni, hogy hogy engedhette ezt meg, vagy hogy nem engedte meg. De lehet, hogy akkor is nem az Úrra felé fordulunk, hanem az emberek felé, és őket kezdjük szidni, hogy milyen gonoszak, s hogy ártottak nekünk, mint ártottak. Heidelbergi Káte is arra tanít minket, hogy Isten a gondviselő Isten, ami azt jelenti, hogy ő kormányozza a dolgokat. És ebbe újra és újra bele kell egy kicsit csöndesednünk, és el kell ezt fogadnunk, hogy az ő keze van a dolgok mögött, mindent ő irányít. Nem csak a mi személyes életünkbe, hanem az ország életébe, Európa életébe, a világ életébe, mindent az Úr irányít. Mégpedig nem úgy ad hoc irányítja, hanem neki van egy terve, amit meg fog valósítani, meg is valósítja. A dolgok mennek abba az irányba, amerre ő elrendelte. És végül minden úgy lesz, ahogy a Biblia leírja nekünk. Eljön a nap, amikor Jézus visszajön és ítélni fog élőket és holtakat. És eljön a nap, amikor nekünk is oda kell állni a Krisztus ítélőszéke elé. És akkor majd eldöntetik rólunk, hogy az örökké való kárhozatba megyünk, ahol az Isten haragja fog rajtunk lenni, és szenvedünk miatta, vagy megyünk az Isten országába, az új égre és az új földre, ahol Isten szeretete fog minket körülölelni. Mennek a dolgok szépen előre. Afelé az idő felé tartunk. Lássuk mindig az Úr kezét a globális, meg az ilyen személyes dolgaink mögött is. És ha baj történik, akkor velünk, akkor is az Úrhoz fussunk. Ha jó történik, akkor is az Úrhoz fussunk. Őnála van mindenre a magyarázat, a megoldás. Nem biztos egyébként, hogy mindent meg fog nekünk magyarázni. Nem mindig kapunk magyarázatot a miértjeinkre. Nem mindig kapunk feleletet. Sokszor voltatok már így biztosan, hogy így valamennyire ismerjük már egymást, tudom, hogy egyik másik voltok, mi ment keresztül az életbe, vagy mi megy keresztül. Az nem mindig volt arra válasz, hogy az miért úgy történt. Nem mindig ad az Úr válasz, de az biztos, hogy az ő kezében vannak az események. Ő irányít mindent. És a lényeg, hogyha benne bízó emberek vagyunk, ha Krisztusban bízunk, akkor úgyis minden a javunkra válik. Ezt az ígéretet azért bírjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik, a jó is, meg a rossz is. Minden a javunkra válik. Ebbe a reménységbe élhetjük az életünket. A Dávid azért mondja kétszer is, hogy áldott legyen az Úr, mert ő látja, hogy az Úrtól van ez a dolog is, hogy idejött ez az Abigail, és megállította őt. Aztán egy másik dolog is eszembe jutott itt Dávid válasza kapcsán, testvérek, nevezetesen az, hogy ő kész volt arra, hogy felülvizsgálja az elhatározását, és felülbírálja önmaga tettét. Tehát megállt ezen az úton, amin ő ment. Ugye láttuk itt azt a kemény elhatározását, hogy én ebből a Nábából semmit nem hagyok meg, és abból, amilyen van. Kész. Az ember belelovalta magát ebbe, ahogy ő most ölni fog, és az emberei is belelovalták magukat. Ezek nem egy hívő gyülekezet volt Dávid körül, hanem mindenféle ilyen-olyan emberek. Ott mentek el szépen a kis, hát nem az Arafat kendővel, de szépen be voltak burkolva, mentek lovon, vagy tevén, vagy szamáron, vagy amiük volt, és a kardjuk ott volt a kezükben, vagy a kezük ügyében. És ők kész voltak arra, hogy most aki az útjukba kerül, annak vége. És Dávid volt a vezér. És akkor Dávid előtt ott áll ez a nő, ott borul áll, leborul a földre, elmondja a beszédét, és akkor Dávid azt mondja, hogy állj, stop, vége. Eddig tartott ez a dolog. Rossz úton járok, megállok. Dávid alázatos ember volt, és ezért érzékeny volt arra, amikor valaki az Úrra emlékeztette. Láttuk a múlt vasárnap, hogy Abigail beszédében, nem is tudom hányszor, mert azt nem számoltam meg, de szinte minden mondatában az Úrra emlékezteti Dávidot. Az Úr így, az Úr úgy, az Úr ezt tette, ezt fogja még tenni, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr küldött ide, az Úr. És Dávidba beleakadt megint az Úr. Az Úrra hivatkozva intette őt valaki, és akkor megállt. És hajlandó volt feladni azt a rossz tervet, azt a gonosz, gyilkos tervet, amire elindult. És ez azt tanítja nekem és nekünk testvérek, hogyha valaki jön, és az Úr nevében mond nekünk valamit. Ha Jézus nevében, vagy Isten nevében mond nekünk valamit, és megállít minket valami rossz úton, akkor abban ne ellenséget lássunk, hanem felülbíráljuk magunkat, mi is. És azt mondjuk, hogy rossz úton járok, megállok, megfordulok. Nem olyan egyszerű dolog, testvérek, mert sokszor úgy a fejünkbe veszünk valamit, hogy azt még, ahogy szokták mondani, még az Isten se tud minket eltántorítani attól. De hát ez azért mégiscsak az Úr el akar minket tántorítani a rossztól, a gonosz dolgoktól. És milyen különös dolog ez, hogy sok embernek, testvérek, Isten mond valamit, és azok megállnak, mások meg nem állnak meg. Van, aki rohan tovább a vesztélybe. Dávid is rohanhatott volna tovább a vesztélybe, félrelökhette volna ezt az asszonyt, de nem, hanem emlékezteti őt az Úrra és az Úr akaratára és ösvényeire, és Dávid tudja, hogy igaza van neki. És akkor a lelkiismerete megszólal, és akkor Dávid megáll. És azt mondja, áldott legyen az Úr, hogy megakadályozott engem abból, hogy gyilkosságban ne essem, általad. Még jó, hogy siettél, mondja neki. Jó, hogy siettél. Testvérek, ha valaki jön, és azt mondja nekünk, hogy álljatok meg az úton, amin mentek, mert bűn felé mentek, akkor álljatok meg. Ha a lelkiismeretetek jön, akkor is álljatok meg. Olykor az embert ma lelkiismerete is intő, hogy na, ezt most így ne. Ez nem az Úr szerint való. Máskor jön valaki, egy ember, egy szolgája az Úrnak, aki azt mondja, hogy ne. Mondjátok azt, hogy igen, igazad van, megállok. Külön felhívnám itt a figyelmeteket arra, hogy Dávid életében itt Isten egy nőt használt fel. Ez egy figyelemre méltó dolog. Egy nőt, testvérek. Vannak férfiak, akiknek az a meggyőződésük, hogy ő nekik egy nő ne mondjon semmit. Őket egy nő ne intse, ne figyelmeztesse, mert a nő az ilyen meg olyan. Sérti a férfi új büszkeségüket, hogy le kéne szállni a magas lóról, és el kéne fogadni az asszonynak a tanácsát, a nőnek a tanácsát. De testvérek, rossz dolog ez, amikor egy férfi ilyen. Meg kell mondjam nektek, rossz dolog. Nem arról van szó, hogy egy férfi legyen a nőknek, a, mondjuk a feleségének a szolgája, aztán mindenben csak azt csinálja, amit az asszony mond. De van, amikor az asszony igazat mond, és helyesen beszél. És akkor a legnagyobb bolondság, hogyha egy férfi azt mondja, hogy ez sérti a férfiúi büszkeségemet, én nem fogok a feleségemre hallgatni, vagy egy másik, ráadásul egy idegen nőre, Dávid egy idegen nőre hallgatott, nem az ő feleségére. Nehogy már nekem egy nő mondja meg. Van akit így nevelnek, testvérek, hogy már fiatalabb férfiak kedvéért is mondom ezt, mert van, akit így nevelnek. Egy csomó ilyen eltorzult gondolkodású szülő van, hogy a fiát úgy neveli, hogy az a férfias dolog, fiam, hogyha te aztán az asztalra csapsz, az asszonynak nem enged semmibe beleszólást. Nemhogy egy idegen nőnek. És vannak ilyen férfiak, még megmondom nektek, testvérek, még hívők között is, hogy nekik a feleségük, ha mond valamit, az semmi. Ha nem is csak a feleségük, egy másik asszony mond nekük valamit, semmi. Úgy eresztik el a fülük mellett, mintha semmit nem hallottak volna. Ez borzasztó, testvérek. Dávid előtt megáll egy idegen nő, aki az Úrra hivatkozva mond neki valamit, rögtön megáll és felülírja a saját elhatározását. Az asszonyoknak csak azt mondom itt, hogy beszéljenek az Úrra figyelve a férjeikkel, vagy akár egy másik férfivel is, alázattal, de az Úrra hivatkozva lehet azért mondani valamit. Mennyivel jobban járt volna Anániás, hogyha a felesége Zafira annak idején megmondja neki otthon, hogy férj uram, mit tervezel te? Hogy itten becsapjuk az Úr gyülekezetét, meg az Urat magát? azzal az adománnyal, nem idézem föl, az Új Szövetségből ismeritek a történetet. Nem szólt semmit az asszony, hanem támogatta a férjét a hazugságba. Oda mentek a gyülekezetbe, mind a ketten meghaltak. Mert Isten megítélte, megbüntette őket. Nem, mennyivel jobb lett volna, ha szól a férjének? Úgyhogy csak szóljatok, kedves asszonyok, feleségek a férjeiteknek, meg még egy idegen férfinak is alázattal, az Úr nevében, az Úrra mutatva, emlékeztessétek őt, ha valami rosszat csinál, vagy rosszat forgat a fejbe. Állítsátok meg. És én is kérem is, hogy nekem is szóljatok. Nyugodtan szóljatok nekem is. És nekünk férfiaknak meg legyen annyi józanság, meg alázat a szívünkben, legalább annyi, mint Dávidnak. Hogyha valaki az Úr nevébe szól nekünk, akkor álljunk meg és bíráljuk felül magunkat. Nagy tanulság ennek a történetnek, ezt testvérek, sokat lehetne erről még beszélni, de muszáj tovább lépnem. Mert Dávid alázatát mutatja, hogy az Úrnak köszöni meg, hogy megállította őt az útján, a rossz útján, utána voltak éppen egyáltalán hallgat erre az intő szóra, és kimondja azt a mondatot, ez a harmadik, amit megjegyzek, hogy az Úr Izrael Istenem megakadályozott engem abban, hogy gyilkosságba esek, és a saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Mi megértjük Dávidot, testvérek, hogy az igazság érzete fölötté berzenkedett, mert adott valamit ennek a férfinek, s várt volna valamit, mert így lenne igazságos. És most ő a jót tett, és rosszal fizettek neki, és az igazság érzete az embernek fölgerjed, hogy hát azért nem ezt érdemeltem. És hát ebbe az ő igazság érzetébe végül oda jutott, hogy elmegyek és kiírtom ezt az embert és mindenét. És mi is, testvérek, így vagyunk, hogy lehet, hogy olykor az igazság érzetünk berzenkedik. Hogy hát azért nem igazságos, hogy én ezt tettem, azt tettem, ezt mondtam, és akkor most ez így fizet, úgy fizet. És az igazság érzetünket bántja a dolog. Hogy lehet, mint lehet? És akkor bennünk is ott lehet az, hogy feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy visszaüssünk, meg visszaszóljunk. De itt kellene megállni. Mert az igazságérzetünk berzenkedhet, azzal nincs baj. Hadd berzenkedjen. A következő lépéssel van a baj, amikor visszaszólunk, meg visszaütünk, meg keresztbe teszünk, meg bosszút állunk. Na ettől a bosszúállástól, ettől óvott minket Jézus. Az igazságérzetünk berzenkedhet. És az igazságérzetünkkel mehetünk Istenhez, azt elmondhatjuk neki, hogy Uram, ez van, az van, amaz van. De ne álljunk bosszút. Mert ettől óv minket, testvérek, Jézus. Ha mi keresztjének vagyunk, Jézusra hallgatunk. Óv minket attól, hogy visszaüssünk, visszaszóljunk, bosszút álljunk magunkért. Sőt, ő arra buzdít minket, hogy még ha valaki az igazságérzetünket megsértő módon viselkedett, akkor is még azzal az emberrel is jót cselekedjünk. Szeressük a másikat, még akkor. Ez az ellenségnek a szeretete. Csak ne bosszút állj, mert ez nem méltó Krisztushoz. Dávidhoz se volt méltó. És Abigail ezt pontosan megérezte és emlékeztette rá, nem méltó hozzád, Dávid, hogy te így viselkedjél. Az Úr gyermeke vagy, az Úr ígéreteit bírod, nem méltó hozzád. És Dávid fölismerte, hogy tényleg nem. És megállt. Mi is, ha lehet berzenkedni, morgolódni magunkba, még szóvá is lehet tenni, azt mondom, alázattal még szóvá is lehet tenni valamit, ha valaki igazságtalan volt velünk. Szelíd alázattal szóvá tetjük, hogy ne haragudjatok, nem ezt érdemeltem. Vagy ne haragudj, erre nem szolgáltam reá. De ez a szóvátétel, ez a szelíd, csöndes szóvátétel nem egyezik azzal, hogy bosszút állok. Az más. Dávid, tehát most túl lépek már egy picit rajta, mert újra Abigailra kell fordítanunk a figyelmünket. De Dávidnál lássuk ezt, hogy ő milyen alázatosan viselkedik ebbe a helyzetbe. Az Úrnak köszöni meg azt, hogy ez történt, ami történt itt Abigaillal. Hálás az Úrnak azért, hogy megállította őt, felülbírálja önmagát. Ha rossz, akkor nem megyek tovább, megállok ezen az úton, és visszafordulok. És enged még egy nő szavának is, egy asszony szavának is, egy idegen asszony szavának is, mert az Úrra emlékeztette. és feladja ezt a gonoszságot, amit tervezett a szívébe, és nem áll bosszút önmagáért. De nézzük Abigailt, aki váratlanul megözvegyül. Hát ez is egy nagyon tanulságos mozzanat a történetbe. Dávid átveszi Abigail ajándékait, és aztán elválnak az útjaik. Dávid visszatér oda, honnan jött, Abigail is hazamegy. Amikor hazamegy, már ugye jócskán beesteledett, és látja, hogy a férje, Nábál, egy ilyen óriási lakomát rendezett. Hát ez volt az ő lakomája. Természetesen csak is önmagának. A magyar szövegből nem annyira derül ki, de a héber szövegből kiderül, hogy csak ő volt ott, aki vigadozott, dúsan terített asztal mellett. Még a szolgáit se fogadta oda. Feleségét nem kereste, hogy hova lett, mi történt vele. De a szolgái se, csak azok maximum felszolgálhattak neki, de ő úgy egyedül élvezte az anyagi javakat, a materiális javakat, ugye. Evett, ivott, mondhatnám, hogy zabált, és jól betintázott, jól bepiált, berugott, hót részeg lett. Hát élvezte az anyagi javakat, amiket ugye Dávidnak köszönhetett egyébként. Meg hát az Úrnak. Az, hogy ő benne bármi ilyen lelkiismeret furdalás lett volna azért, hogy elutasította azt, akinek végül is nagy részt köszönhette azt, hogy ilyen jól ment most az üzlet, az, hogy emiatt neki lelkiismeret furdalása lett volna, hogy elküldte azokat a szolgákat, semmi lelkiismeret furdalása nincs neki. Egy lelkiismeretlen ember már megölte a lelkiismeretét. Ő csak eszik, iszik, vedel és zabál, mondhatjuk. És semmit nem fogott fel abból, hogy halálos veszélyben van. Pedig halálos veszélyben volt, ott lebegett a feje felett, sőt, az egész családja, a szolgája, a vagyona felett Dávidnak a haragja. Hogy így mondjam, Damoklész kardja ott lebegett a hajszálon, felfüggesztve a feje fölött, ő meg csak zabál és vedel a részegségig. Miközben az ítélet ott közeledett hozzá. Ez egy bolond ember, testvérek. Bolond ember. Egy csomó ilyen férfi van a mai világban is, aki igencsak bolond ember, mert nem veszi komolyan, hogy Dávidnak a fia, Jézus, haragszik rá az istentelensége miatt, a hitetlensége miatt, a gyalázatos életvitele miatt. Harag van rajta, és közeledik hozzá a Krisztusnak az ítélő keze, és közeledik hozzá a kárhozat. Ott lebeg a feje fölött a veszedelem. Egy kis hajszálon lóg a feje fölött az ítélet, és ő meg csak vedel és zabál. Élvezi az anyagi javakat. Egészen meg van elégedve önmagával, és azt hiszi, hogy minden rendben van. Ez a bolond ember, testvérek. Ez a bolond ember. Ennek az embernek ugyan a neve is azt jelentette, hogy bolond, de ő nem volt a szószoros értelmében, tehát elmebeteg, elmebajos. Ő egy olyan férfi volt, testvérek, akinek a bolondsága abban állt, hogy Isten semmibe vette. Ebbe állt a legnagyobb bolondsága. Emlékeztek, már múlt vasárnap is talán utaltam erre. Más szempontból ügyes ember lehetett. Na, ügyes ember. Volt nem tudom hány ezer kecskéje, juha, mindene meg volt. Alkalmazottai voltak, biztos szép volt a háza, nagy földjei, birtokai voltak. Abigailnak 5 szolgáló leánya volt. Akkor hány szolgája lehetett neki? Az, hogy emellett, kicsit durva volt, meg kegyetlen volt, hát az belefér. Nem? De hát amikor az asszonynak kellett valami csomagot összeállítani, akkor Abigailnak volt mihez nyúlni. Mert ott felsorolt, hogy mennyi kenyér, meg mennyi füge, meg aszaltszőlő, meg nem tudom mi. Volt ott minden az éléskamrába, bőven. Abigailnak a férje, az biztos, hogy ügyes ember volt. Ügyes ember volt, jól vezette a gazdaságot, és a család mondhatta magába, a családom jóléte lebeg az én szemem előtt, és ezért dolgozok. Hát az, hogy néha keményebb vagyok, meg faragatlan, meg zabálok, meg piálok, na, az ünnep alkalmából belefér. Nem? Nem volt ő egy ilyen elmebajos ember. Ne így képzeljétek el, olyan volt, mint a legtöbb mai férfi, testvérek. Bocsánat, már nem minden, akinek nem inge, ne vegye magára, de próbálja meg, hát, ha illik, reálja. Tehát Isten nem számított neki. Az én anyagi javaim, a családom jóléte. Lényeg, hogy telve legyen a kamra, meg legyen a pénz. Hát néha így vagyok, úgy vagyok, jó, hát, ja, néha nagyokat eszek, iszok, be is részegedek néha, de hát beleférna. Azért alapvetően egy jó ember vagyok, és egy családjára gondot viselő, gondos férj. A legnagyobb tragédia, testvérek, ezzel a szerencsétlen emberrel az, hogy istentelen volt. De a mai világban se ez a legnagyobb tragédia. Nem, ennek, nem ezt tekintik a legnagyobb tragédiának, de férfiak, nők se, hogy valaki istentelen. Na és attól még lehet jó ember. Nem lehet. A bolond ember, testvérek, az a tagadja a létének az alapját. Nem törődik az élő Istennel, akinek kezében van a lelke, az élete. Aki előtt meg kell majd állni, és számot kell neki adni, nem arról, hogy volt-e otthon a éléskamrába valami, hanem hogy mit kezdtél velem. A világ mindenség urával, a te teremtőddel, a te gondviselőddel, aki megtöltötte mellékesen a kamrádat is. Meg adtam neked erőt, meg észt ahhoz, hogy csináljad a dolgaidat rendesen. Velem mit tettél? Én hozzám hogy viszonyultál, és ott áll majd az ember, hogy ja, te veled nem törődtem, ja, te nem számítottál semmit. Hát akkor ennyi elég a kárhozathoz? Elég, bőven elég. Itt van ez a szerencsétlen embertestvérek, aki bolond, egyébként jó üzletember, meg biztos nagyon jó családapának számított, meg férnek is, meg mindennek, akkori világban is, ma is annak számított, csak éppen bolond volt, mert az élő Istennel nem számolt semmit. És akkor most nem törődött azzal se, hogy ott van a halál a feje fölött. Hazaér a felesége, ugye azt olvassuk itt az ígébe, hazatér Abigail, milyen okosan viselkedik már megint, mert látja, hogy a férje az beszámíthatatlan állapotban van. Nem mond neki semmit se. Se kicsit mondja az írás, se nagyot, olyan szép kifejezés. Se kicsit nem mondott, se nagyot nem mondott. Hallgatott a férjem, részeg. De részeg emberre nem lehet beszélni. Jobb, ha csöndbe vagyok. Nehogy elmondjak neki valamit, mert még... Na, megvárja, hogy másnap ugye kiózanodva valamennyire fölébred a férjura, és akkor elmondja neki, mi történt. És hallja Nábál, hogy mekkora veszedelem volt itt a feje fölött, és ebből megszabadult. Azt is hallja, hogy milyen áron szabadult meg, mert ugye azért csak ki kellett rámolni valamilyen szinten a kamrát. Hallja, hogy milyen áron szabadult meg. De hát az még csak hagyján. De az egész helyzet annyira felidegesítette, annyira feldühítette. Nehéz kibogarászni a dolgot. Lényeg, hogy annyira felidegesedett, hogy agyvérzést kapott. Agyvérzést kapott. Úgy mondja a Biblia ugyan, hogy a szíve elhalt benned, a Biblia így az ókori emberek úgy gondolták, hogy bármi történik az emberrel, az a szívnek a baja. Akkor is, ha az agyba történt a baj, akkor is azt mondja, a szíve elhalt. A szíve halt meg. Agyvérzést kapott, testvérek. És megdöbbentő ez a 36. 37. vers közötti iszonyatos ellentét, amit feszül a szövegbe, hogy előbb azt olvassuk, hogy előző éjjel a szíve vigadozott, és a következő nap reggelén a szíve meghalt. A szíve vigadozott, és másnap a szíve meghalt. Egy pár óra alatt döntő változás állt be a sorsába, mert ott feküdt bénán az ágyon. És meg se tudott mozdulni, és nem is tudott semmit sem mondani. Csak ott feküdt a szerencsétlen. 10 napot kapott ebbe az állapotba. 10 szolgát küldött el Dávidtól. Most 10 napig fekszik még ebbe a nyomorult állapotba. És akkor azt mondja az írás, az Úr a 10. napon megütötte őt. Nem Dávidnak kellett megütni, hanem az Úr megütötte őt, és meghalt. Így jár a bolond ember. A bolond embert előbb-utóbb utoléri, az istentelen embert előbb-utóbb utoléri az Istennek az ítélete, testvére. Az Isten meg tud ütni embert, bármelyikünket meg tudja ütni, úgyhogy belehalunk. Aztán utána nézegethetünk, mert az egy dolog, hogy ő meghalt, de utána mi lett vele? Úgy járt, mint Jézus példázatában a bolond gazdag ember, aki meghalt, az egyik nap eltemették, és a pokolba nyitotta ki a szemeit lángokba, meg kínok között, hogy Jézus lefesti ezt a nyomorult állapotot. És onnan aztán nincs szabadulás, nincs tisztító tűz, meg ide megyünk, oda megyünk, meg majd a szentek, meg nem tudom, meg a pápa, meg nem tudom, kicsoda majd segít rajtunk, nem segít senki. Azt mondja Jézus, hogy óriási közbevettetés van a pokol meg a menny között, nincs olyan, hogy mászkálunk ott ide-oda, meg majd valaki segít. Hát testvérek, az egész egy olyan tragikus. Egyik pillanatban még ez az ember itt tartott, a másikban meg már ott volt. Azért, mert megvetette az Urat. Megvetette az Úr akaratát, megvetette az Úr fölkentjét. Nem akarta ezt Abigél. Nem Abigélnek volt-e a műve ez a dolog. Ő elmondta, amit el kellett neki mondani, mint asszonynak. Ő erről, hogy így mondjam, hogy a férje agyvérzést kapott, erről nem tehetett. Erről az Úr tehetett, és az Úr vállalja is ezt, hogy ő igazságosan ítél az őt megvető és az ő felkentjét megvető emberek fölött, testvérek. Hadd mondjam nektek, hogy a legdurvább dolog, ha valaki az Úr felkentjét megveti. Ez a bolondságnak a legmélyebb foka. Mert bolondság az is, hogy az Isten tagadjuk, de amikor elénk teszi az ő felkentjét, Jézust, az evangéliumot, és mi azt mondjuk, hogy nekünk az semmi, nem törődünk vele, na ez a bolondságnak a legmélyebb megnyilvánulása. Nem? Nem kell Jézus. Nem érdekel, hogy mit tett a kereszten, nem érdekel, hogy kijött a sírból, nem érdekel, hogy miért halt meg, hogy miért támad föl. Nem foglalkozok vele. Nem érdekel az Úr felkentje. Dávidra ugyanígy gondolt Nábál, és így járt. Aki Jézust megveti, testvérek, az elkárhozik. Azt mondja az írás, hogy aki nem hisz a fiúba, az Isten haragja, az Isten igazságos ítélete utolér, és elkárhozi. Ez egy halálosan komoly dolog. Aztán mire megy az ember azzal, amit összegyűjtögetett? Azt mondja Jézus, egy másik bolond emberről beszél Jézus az egyik példázatában, hogy aki otthon leült és körülnézett a vagyonán, és azt mondta, hogy ja, hát én mindenem megvan, egyél, lelkem, tedd magad kényelembe, mindened megvan, és akkor Isten, az Úr Jézus azt mondja a példázatban, te bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, és akkor mi lesz azzal a sok vagyonnal, amit betárasztál magadnak? Mi lesz? Nem viszünk magunkkal semmit, és ott nem megyünk semmire ezekkel a mi dolgainkkal. Istentelen gonosz Nábál, és akkor az utolsó pontunk, hogy Dávid újból megházasodik. Amikor Dávid értesül a Nábál haláláról, testvérek, akkor az első szava az, hogy az Úrnak mond dicséretet azért, hogy ő érte bosszút állt. Nem nekem kellett bosszút állni magam, mert az Úr bosszút állt, de az Úr bosszú állása, testvérek, az nem olyan, mint az emberi bosszú állás. Ezt már mondtam nektek, de újra mondom. Az Úr bosszú állása az ő igazságos ítélete. Az igazságos ítélete. És megmondja az Úr már Mózes könyvében, olvassuk ezt Mózes 5. könyvében, enyém a bosszú állás, én megfizetek, mondja Isten. Római levélbe elismétli Pál apostol, a hívőknek mondja, a keresztényeknek mondja, hogy az Úré a bosszúállás, ne álljatok bosszút magatokért, szeressétek ellenségeiteket. Ahogy Krisztusunk tette, ti is úgy. A Salamon elmondja, testvérek, íme az igaz a földön megnyeri jutalmát, mennyivel inkább az istentelen és bűnös. Már a földön elnyeri jutalmát, mondja, az igazságos ítéletét. Ugyancsak Salamon írja, Dávid fia, az igének megutálója megrontatik. Megrontatik. Nábál halála mögött tehát testvérek az Úr áll, és Dávid ezt megint látja. Abigail mögött is látta az Urat, de most látja az Nábál halála mögött is. És mi is lássuk, testvérek, hogy aki az Urat meg az Úr népét bántja, az nem fog jól járni. Ezt olykor el kell mondani az embereknek szép csöndbe. Az Úr ott áll az övéi mellett, és megvédelmezi őket, és az ő ellenségeiket pedig megbünteti. Nem lennék azok helyébe, akik ezt élik át. Semmi kétségünk ne legyen az afelől, testvérek, hogyha valaki megtagadja akár a testi dolgait, akár a lelki javait, a hálaadást, a dicséretet Krisztustól, akkor meg fogja ezt fizetni, ennek az árát. Durván meg fogja fizetni. Mert Isten nem csúfoltatik meg. És amit vet az ember, azt le fogja aratni, testvére. A legjobb az, hogyha mi időben megállunk, aztán, ha még mielőtt még agyvérzést nem kapunk, vagy szívinfarktust nem kapunk, megállunk, azt mondjuk, hogy Jézus, te kell lesz nekem. Nekem kell lesz. Nekem, én a te követőd akarok lenni. Én oda akarok állni melléd. A te néped között akarok lenni. Én üdvözülni akarok. Nekem kell a keresztet, kell az üres sírot, kell lesz te magad, hogy üdvözüljek. Én nem vetlek meg téged, nem utasítalak el. Meghajolok előtted, és hiszek te benned. Ez a jó megoldás. Amikor Dávid hallotta, hogy meghal Nábál, akkor nem csak ezt tette, hogy az Úrnak adott hálát azért, hogy mellette állt és megvédte őt, a másikat megítélte, hanem Abigailnak üzent a szolgái által. Újra üzen Abigailnak, és megkéri a kezét, hogy felesége legyen. És olyan szép ennek a történetnek a vége, hogy Abigail, úgy látszik, megint azt olvasjuk, hogy sietve fölkelt, amikor Dávid üzenetét hallotta, sietve fölkelt, meghajtotta magát a földig megint, és azt mondta, hogy itt vagyok, és kész vagyok az én uramnak, a szolgáinak is szolgál, nem csak neki, hanem még a szolgáinak is a szolgájává lenni. Még a legalantasabb munkát is kész vagyok ott elvégezni az ő házába. Sietve tette ezt. Tehát Dávid, amikor jött és elutasították, akkor is sietve intézkedett, akkor itt most Dávid üzenek, mert megint sietve intézkedik, látszik, hogy nem volt egy ilyen lustálkodó ilyen nőci, ez az Abigail, hanem rögtön tegyük a dolgunkat, amit meg kell tenni, azt meg kell tenni, most azonnal nem késlekedett, nem ült a babérjain, meg kell tenni. De van ebben nagy okosság és nagy bölcsesség, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd hónapra. Ő is szépen ezt gyorsan, sietve, nem mondta, hogy ráérünk arra még, hanem ha Dávid kér valamit, megyek és cselekszem. Engem kér, hát itt vagyok. Adom neki magamat is. Ha Jézus kér minket, adjuk így magunkat Dávidnak, testvérek, Dávid fiának. Adjuk a szívünket neki, adjuk az életünket neki, sietve, értitek? Ne késlekedjetek, ne kényelmeskedjetek, hogy majd hónap után. Mit tudom én, mi lesz hónap, meg hónap után? Reggel fölkelt ez a szerencsétlen Nábál, nem gondolta, hogy 3 óra hosszan múlva agyvérzést kap, ott fekszik. Azonnal siessetek, amíg az Úr szól, azonnal fogadjátok el a kérését, és adjátok neki a szíveteket. Ne késlekedjetek ebbe a dologba. Mondjátok Jézusnak azt, amit Abigail válaszol Dávidnak. Uram, kész vagyok neked szolgálni. És még arra is, hogy a szolgáidnak szolgáljak és segítsek. A magam részéről. Kész vagyok utolsó lenni a családtagjaid között az egyházba. Csak a tied lehessek. Na, befejezem, hogyha Abigailtól megtanultuk a múlt vasárnap, hogy az Isten félelem, Jézusnak a szeretete milyen okossá és bölcsé tehet egy szép nőt, az Isten félelem mennyire fontos szépítőszer és intelligencia növelőszer, akkor most tanuljuk meg Dávidtól, hogy az Isten félelem segít abba, hogy megálljunk a bűn útján, és felülbíráljuk magunkat, és a jó útra térjünk. Még akkor is, hogyha egy nő int minket, változtassunk a magatartásunkon, és válasszuk az Úr akaratának a követését. És hogyha az ő akaratát követjük, akkor majd az Úr mindent egyébként el fog rendezni. Az ellenségeinkkel is, meg a mi életünkbe is. És mindent meg fogunk kapni, amit az Úr nekünk elkészített. Segítsen bennünket majd tovább az Úr ennek a történetnek a folytatásában is, hogy lássuk, mennyi tanulság rejlik még ebben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a Szentírást, amelyben nagy igazságokra és felülmúlhatatlan igazságokra tanítasz bennünket. Köszönjük néked, hogy megtanítasz arra, hogyha valaki szól nekünk és meg akar állítani a hitetlenségnek vagy erkölcstelenségnek az útjain, akkor az nem az ellenségünk, hanem az a te küldötted, aki által te szólsz hozzánk, aki által lehet, hogy hitre hívsz minket, bűneink abbahagyására és egy új élet elkezdésére. Segíts, hogy ne ellenséget sejtsünk, vagy gyanítsunk az illetőben, akit le kell ütni, akit félre kell taszítani, hanem a te küldöttedet lássuk, aki által jót akarsz az életünkbe végezni. Add ehhez az alázatot, ami Dávid szívébe volt, a mi szívünkbe is. Köszönjük néked azt, hogy te igazságos ítélő Isten vagy, aki bosszút állsz azokon, akik megvetnek téged, és a te felkentedet, a Krisztust. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mindegyikünkön, akik itt vagyunk, akik hallgatjuk az ígédet vasárnapról vasárnapra, hogy ne vessük meg a Krisztus, ne vessük meg a te fiadat, hanem higgyünk ő benne, és átadjuk neki a szívünket, életünket, hogy ő legyen az első a számunkra. Segíts bennünket, hogy ez az indulat, ez a szívbeli hit kibontakozhasson, megerősödhessen a szívünkbe, és Jézus legyen a mindenünké. Köszönjük te néked azt, hogy te mindent megadsz nekünk, amit a mi számunkra elkészítettél. Dávid is megkapott mindent, és köszönjük, hogy mi is megkapunk mindent. Nem nekünk kell erőfeszítéseket tenni, hogy megszerezzük, hogy kikaparjuk, hogy elérjük. Pont ellenkezőleg van, mint a világban. Köszönjük, hogy ha rád figyelünk, neked engedünk, mindent megkapunk, amire szükségünk van az élethez, a kegyességhez, az üdvösséghez. Köszönjük, hogy te ma is hatalmas vagy minket megajándékozni, meggazdagítani, fölemelni. Légy áldott, hogy eddig is tapasztaltuk, hisszük, hogy ezután is tapasztalni fogjuk. Köszönjük ígédnek tanúságait, segíts forgatni a szívünkben, segíts neked engedelmes életet élnünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, a családokat, akik ide járnak, az magányosokat, az egyedül lévőket, a szenvedő testvéreinket. Külön kérünk most ezért a kis gyermekért, a kis Jánoskáért, akit megkereszteltünk, hogy áld meg őt, öleld az ő szívét, lelkét magadhoz. Adj az édesapjának, édesanyjának, keresztszüleinek is bölcsességet, erőt, hogy tudják nevelni a te akaratod szerint. Igazi szeretetben áld meg a nagyszülőket a háttérben, áld meg az egész családot, rokonságot. Köszönjük néked, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy oda bízhatjuk rejád magunkat. Kérünk téged, hallgass meg a mi esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten a pünkösd ünnepeire készülődünk, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton 6 órakor lesz istentisztelet. Pünkösd vasárnapján és hétfőjén 9 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsorosztással egybekötve. Tehát most hivatalosan ifjúsági óra, illetve bibliaóránk sem lesz a héten, hanem ezek az alkalmaink lesznek. Csütörtök, péntek, szombaton előkészítő alkalmaink. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a nagy ünnepünkre is. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten házasságot kötött gyülekezetünkben Varga László és Dávid Diana. Tegnap volt az esküvőjük 17 órakor itt a templomban. Isten áldását kívánjuk közös életükre, házasságukra, családjaikra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.